A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten írott szent igéjét, amint az szól mi hozzánk Lukács evangéliumának 16. fejezetéből, annak első 9 verséből a következőképpen. Mondta pedig az ő tanítványainak is, vala egy gazdag emberkinek vala egy sáfára, és az bevádoltaték nála, hogy javait eltékozolja. Hívá azért azt, és mondta néki, mit hallok felőled? Adj számot a te sáfárságodról, mert nem lehetsz tovább sáfár. Mondta pedig magában a sáfár, mit míveljek, mivel hogy az én uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni, nem tudok koldulni, szégyenlek. Tudom, mit tegyek, hogy mikor a sáfárságtól megfosztatom, befogadjanak engem házaikba. És magához hívatván az ő urának minden egyes adósát, mondta az elsőnek, mennyivel tartozol az én uramnak? Azt pedig mondta, 100 bátus olajjal. És mondta néki, vedd a te írásodat, és leülvén, hamar így 50-t. Azután mondta másnak, te pedig mennyivel tartozol? Azt pedig mondta, 100 kórus búzával. És mondta annak, vedd a te írásodat, és írj 80-at. És dicsérte az Úr a hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett, mert a világnak fiai eszesebbek a világosságnak fiainál a maguk nemében. Isten tegye áldottá mi közöttünk az ő igéjének hirdetését, meghallását és szívünk befogadását. Üljetek ezért, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, valljuk azt, amit már énekeltünk is az imént, hogy mindent te teremtettél, minden a tiéd. Valljuk azt is, mert hiszünk a te kijelentésednek, hogy mindent jónak teremtettél. Szomorúan valljuk azt is, hogy minden megromlott a bűnesetben, még mi magunk is. Minden szépség, minden harmónia oda lett és megzavarodott a bűntől. Zavart a bűntől ez az egész világ és a világhoz való viszonyunk is. Valljuk azt előtted, Urunk, bánkódással, hogy nem tudunk hálaadással élni. Ezért van bennünk olyan sok türelmetlenség, sok kapkodás. Ezért van annyi sok súrlódás közöttünk és bennünk, annyi veszekedés. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te eljöttél értünk és megváltottál bennünket. Köszönjük neked azt, hogy lelked által ma is képessé teszel minket arra, hogy ebben a világban a rendetlen és zavaros viszonyokban rendet tudjunk teremteni magunk körül. Tégy rendet bennünk. Adj nékünk tanítást. Nyisd meg a te ígédet és munkálkodj mindannyiunk szívében, hogy a hallottakat hittel tudjuk párosítani. Addulunk, hogy életté legyen az íge, add, hogy elváltozzunk, az ígének ne csak hallgatói, hanem megtartói is lehessünk. Ámen. Ige hirdetésre készülve a 165. számú dicséretünket keressük meg és énekeljük el. Addig a gyerekek a foglalkozásukra elvonulhatnak. 165. dicséretünk első versét énekeljük, mely így kezdődik. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Isten tiszteletünk alapigéjét a már felolvasott hosszabb ige szakasz folytatásából olvasom, Lukács evangéliumának 16. fejezetéből a 10., 11., 12. és 13. verseket. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha azért a hamis mammonon hívek nem voltatok, kibízná rátok az igazi kincset. És ha a másén hívek nem voltatok, kiadja oda néktek, ami a tiétek. Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak. A gyülekezet foglaljon helyet. Tudom, hogy most egy prédikáció sorozatba cseppentem be valami egészen mással, de azt gondolom, hogy a jóról szóló tanítást közepette nem baj, hogyha egy olyan fontos témáról is igével a kézben megemlékezünk, mint ami a pénz. Nagyon divatos és fontos a pénzkérdés. Tágabb értelemben az anyagi javakról lesz szó, és a lehető legtágabb értelemben pedig a mennyei javakról. Azért is mondom azt, hogy nagyon fontos a pénzkérdés, mert a közelmúltnak egy érdekes és jellemző tapasztalata emlékeztetett erre, miközben kislányunkat tologattuk a kocsiban, a szomszéd asszonyunknak a szintén várandós leánya jött oda hozzánk, és nem a gyermeket nézte meg, és nem az öröm tükröződött az arcán, hogy hamarosan ő is a kezében tarthat egy kis csöpséget, hanem minden kérdése arról szólt, hogy mennyibe kerül ez, mennyit kell fizetni annak, az orvos vajon mennyit fog érni, egyes egyedül csak a pénz körül forogtak a gondolatai. Tehát még egy kismama is hajlamos arra, hogy csak a pénz körül járassa a gondolatait. Ahhoz, hogy szemléletesebben tudjuk megközelíteni ezt a kérdést, képzeljük el, hogy van egy pénztárca, egy lopott pénztárca. Megkínálnak bennünket ezzel a lopott pénztárcával. Teljesen egyértelmű, hogy aki felkínálja a benne levő pénzt, nem azonos azzal, aki gazdája a pénztárcának, mert benne van a neve, benne van a címe, nem stimmel a dolog. Mit tehetünk ilyenkor? Mit tehetünk akkor, hogyha a tolvaj azzal áll elénk, hogy vegyél belőle te is? Háromféle magatartás lehetséges ebben az esetben. Az első azt mondja, hogy látom, hogy nem te vagy a gazdája, hozzá sem nyúlok. Nem kell nekem az a pénz, mert lopott. Aztán van olyan, aki szívfájdalom és lelki furdalás nélkül elveszi, és úgy gondolja, hogy hát miért is ne használja. Mindenki más is ezt csinálja, hát veszek belőle én is. És van egy harmadik választási lehetőség, amikor nem elzárkózik az ember, és nem lelkiismeretlenül mohón habzsol abból a pénzből, hanem visszaadja, elfogadja és visszaadja a pénzt annak, aki a jogos tulajdonos. Harmadik lehetőség, ez negyedik már nincsen. Miért ezt a példát hoztam? Azért, mert Jézus tanít arról, hogy a világ minden kincse, a pénztárca Istené. Isten a jogos tulajdonos, a teremtésnek a jogán. Nincsen egyetlen egy szalmaszál sem, amit ne Isten teremtett volna, ezért az is az övé. Énekeltük is, valljuk is, hisszük is, ez így van. A Bibliában is így van, hogy az egész világot a teremtő jogán Istenének kellene tartanunk. Azonban tanít arról is a Biblia, hogy az ősbűnben a sátán ellopta a teremtett mindenséget. Ellopta a világot minden kincsével együtt. Ezért is nevezi másképpen a sátánt a világ fejedelmének a Szentírás. Egy lopott, elorzott, bitorlott trónuson ül. A tulajdonosnak a szerepében tetszeleg. Tehát jelenleg egy tolvajnak a birtokában van minden. Így tanít Jézus. Azért mondja azt, hogy hamis mammon ez a pénz, mert lopott a pénz. Nagyon fontos tehát, hogy komolyan vegyük két dolgot a pénzügyekkel kapcsolatban is. Az első az, hogy a pénztárca Istené, a másik az, hogy történt a bűneset, ami miatt lopottnak, hamis mammonnak lehet nevezni a pénzt. Nagyon nehéz kérdés. a pénzhez való viszonyulás kérdése, és egyáltalán a világhoz való viszonyulásnak a kérdése a hívő ember életében. Erről teológusok sok könyvet teleírtak már, hogy hogyan viszonyulnunk a világhoz. Sokféle probléma megoldási kísérlet van, sokféle megoldást javasolnak. Nehéz ezek közül választani, viszont hogyha megmaradunk ennél a pénztárca képnél, és elfogadjuk azt, hogy nincs a három felsorolton kívül negyedik hozzáállási lehetőség, akkor mindjárt leegyszerűsödik a helyzet. Tehát a világ kincseihez, a pénzhez is háromféle módon viszonyulhat az ember. Az első viszonyulási módot nevezhetjük aszkétikus vagy szerzetesi viszonyulásnak. Azt mondja, hogy mivel a világi kincs lopott, a sátánnál van, ezért én azt meg sem érintem, nekem az nem kell, én így akarok tiszta maradni. És valóban a szerzeteseknek, az aszkétáknak igazuk van abban, hogy tényleg a sátáné minden ebben a világban, tényleg inkább az érvényesül, aki a gonosznak a szolgálatába áll. Ez van. Ki az, aki másképpen látja, szerintem ebben egyetértünk, hogy a legnagyobb haszonnal folyó munka, ha ezt egyáltalán munkának lehet nevezni, a fegyverkereskedelem, a kábítószerkereskedelem, a leánykereskedelem, annak van a legnagyobb haszna, aki ilyesmivel foglalkozik. Nincs az a becsületes kisiparos, vagy tanár, vagy orvos, vagy sorolhatnám, aki az anyagi haszna tekintetében, a gyarapodása tekintetében versenyre tudna kelni mondjuk egy drogkereskedővel. És miért nem megy ez becsületes embernek? Miért nem érdemes meg sem próbálni, hogy jobban menjen? Mert a világ ura gonosz, és a világ ura az övéit jobban megfizeti. Ezért aztán az aszkéta nem nyúl a pénzhez, a szerzetes nem nyúl a pénzhez. Származik azonban ebből a magatartásból egy baj, bármennyire is erényesnek és tisztának tűnik. Először is az, hogy minden marad a sátáné. Meghagyja az aszkéta a lopott pénzt a tolvajnál. Meghagyja a világot a gonosznak. Ő kivonul belőle, felépíti a maga kis kolostorát, bebújik a barlangjába, a faodvába. Így viszonyul a világhoz az idealista ember is, az idealista filozófus is. Tehát nagyon sokan vannak ilyen hozzáállással. Lehet egy másik fajta hozzáállás is, ennek az ellenkezője az ateista emberi, a materialista emberi, az Isten tagadói. Ismerjük ezt az embertípust is. Mert mit is mond? Azt mondja, hogy hát minden lopott pénz az minden, amit úgy kínálnak nekem, hogy nyilvánvalóan hamis az eredete, bűntapad hozzá, én azt gond nélkül elveszem, azt én használom. A materialista ember belenyúl a sátán pénztárcájába, jól belemarkol, és az a jelszava, hogy éljük a világunkat, olyan rövid ez a mai nap. Így válik aztán az Isten tagadó ember a sátánnak a cinkosává. Megtartja a lopott pénzt, és aztán csodálkozik, hogy egyszer majd mégiscsak el fog jönni a jogos tulajdonos, és vissza fogja kérni azt, ami az övé. Ezt azért jó megjegyezni, mert sokszor engem is megkísért az a gondolat, hogy irigyeljem azokat, akiknek túl jól megy, és gyanús, hogy azért megy túl jól, mert tisztátalan úton jutottak hozzá a vagyonukhoz. De tegyük fel a kérdést, hogy érdemes irigyelni az ilyet? Kell sóvárogni a hamisan szerzett kincsek után? Kell irigyelni ezeknek a használóit? Hiszen minden kincs a lopott kincs. Fel lehet persze tenni a kérdést, és sokszor el is hangzik, hát hogy lehet az tiszteletes úr, hogy az istentelenek dúskálnak a javakban, a hívők pedig nyomorognak. Olyan sokszor megkérdezik még tőlem is. Az lenne a csoda, azt tudom erre mondani, ha nem így lenne. Kicsodálkozik azon, hogy például egy bankrablónak sok pénze van. Kicsodálkozik azon, hogy egy valutaüzérnek sok pénze van, vagy egy, most éppen divatos erről beszélni, egy brókernek sok pénze van. Azonban ez csak addig van így, amíg el nem jön érte a rendőrség. Rabolta, lopta, hamis úton jutott hozzá, és ezt belülről ő is tudja. Nem tudja igazán élvezni ezeket a javakat, amiket így kuporgatott magának. Ideges, miközben élvezi ezeket a javakat, mert tudja, hogy nem az övé. Tudja, hogy van egy hatóság, amíg előbb-utóbb talán majd nála is be fog csengetni, és számon fogja kérni azt, hogy mi mindent lopott el. A harmadik hozzáállás abban az esetben, amikor nyúlik felénk a kéz benne a pénztárcával, és hallik a szó, hogy vegyél belőle, a keresztény embernek a magatartása. Mind a két előbb említett hibát a hívő ember el akarja kerülni, és Isten kegyelméből el is tudja kerülni. Hogyan teszi ezt? Nem vonul ki a világból, mint a szerzetes, mint az aszkéta, mert Jézus a világba küldi őt. De nem hagyja a tolvajnál sem a lopott kincset, és az egész világot sem, és nem tartja meg magának sem azt, amit elveszi így az ördögnek a kezéből, hanem átveszi ezeket a sátántól kínált pénztárcákat, anyagi javakat is, és visszaszolgáltatja azt a jogos tulajdonosnak. Átadja Istennek. Ezt a keresztény ember úgy teszi meg, hogy minden lehetőségével, minden anyagi eszközével, minden idejével, mindenével, amilyen van, mindenével, ami ő, Isten dicsőségére próbál élni. Figyeljük meg most azt röviden, hogy mit mond az Úr Jézus azokról a kincsekről, amik e világi kincsek, és amelyekről hallottuk már, hogy lopott kincsek. Három dolgot mond el az Úr, és azután egy érdekes képet használ. Először is azt mondja, hogy kevés, azután azt mondja, hogy hamis az e világi pénz, harmadszor pedig azt mondja, hogy a másé az a pénz, nem a tiéd. És végül pedig jön azzal a képpel, hogy senki nem szolgálhat két úrnak, a tolvajnak is, meg a gazdának is. Tehát vegyük sorra. Először is az Úr Jézus azt szögezi le egyértelműen a sátán által ellopott kincsekről, hogy kevés. Aki a kevesen hű, a sokon is hű. Milyen is ez az e világi kincs? Miért kevés? Azért kevés, kedves testvérek, mert hogyha megtartjuk, akkor ideig, óráig a miénk. Nem vihetjük magunkkal a sírba. Akkor mi az, ami sok Jézus szerint? Mi az, ami nagyobb kincs, ami ennél jóval többet ér? Hát ez a kincs, a mennyei kincs, amit az igazi gazda, amit a jogos tulajdonos kínál fel, amit majd egészen bizonyosan oda fog adni annak, akinek megígérte, az nem lopott kincs, az jogosan a tiéd lesz. Mi is elmondhatjuk azt hittel és hálával Pál apostollal együtt, hogy végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amit megáld nékem az igaz bíró. Ez a sok. Ez lehet a miénk örökkön örökké. És azért lehet a miénk, mert a tulajdonos maga adja azt nekünk. Ő az, aki félretette. És ő az, aki meg fogja őrizni és át fogja adni nekünk. Figyeljünk fel arra is, miközben ezeken gondolkodunk, hogy az Úr Jézus nem veti meg a földi kincseket, mind a mellett, hogy kevésnek nevezi őket. Nem választja el a földit és a mennyeit egymástól. Sőt, először említi a földi kincseket. Azt mondja, hogy aki a kevésen hű. Tehát lehet élni ezekkel is, csak az a fontos, hogy hűséggel éljünk velük. Összekapcsolja gondolatban az Úr Jézus a földi és a mennyei kincsekkel való bánásmódot. Azt mondja, aki hű a kevesen, az a sokon is hű lesz. Aki pedig a földi kevésen hű, az odaát való kincseken is hű lehet. Lehet azonban a földi kincseket rosszul is használni, lehet azokat kuporgatni. Ez a legjellemzőbb általában az emberekről, hogy kuporgatják, spórolnak, félrerakják, fogukhoz verik a garast. Vagy lehet pazarolni is a pénzt, azzal a felkiáltással, hogy hiszen ez csak pénz, ez nem számít, ez úgyis csak elvész. Ez már inkább jellemző hívő emberekre is. De egyik sem jó. A pénzt nem kuporgatni és nem szórni kell, hanem Istennek átadni. Hűségesen átadható az Úristennek a pénzügyi helyzetünk is. Nem azt mondja az Úr Jézus, amit a szerzetes mond, hogy az evilági javak bűnösek, nem kellenek, nem számítanak, éppen ellenkezőleg élj vele, csak hűségesen élj vele. Azt mondja az Úr, hogy mivel a földi kincseket Isten teremtette, és a mennyeit is Isten teremtette, ezért a földi lopott kincsekkel való bánásmódod a megtérésednek a próbaköve. Azon látszik meg, hogy a földi kincsekkel hogy bánik az ember, valóban Jézussal történő találkozás után szívét odaadta, életét odaszánta-e, vagy sem. A földén a kicsiben kezdődik el minden. Kicsiben kell elkezdeni a hűséget. Azt gondolom, hogy egy átlagos munkahelyre, ha oda téved a gondolatunk, ott is ez valahogy így működik. Először az ember kisebb munkát kap, kisebb feladatot kap, és hogyha beválik, ha a felettesei azt látják, hogy jól végzi a dolgát, hűségesen, szorgalmasan, akkor nagyobb feladatokat is kap. Normális esetekben ez így van. Nincs arról szó, hogy a földi kincsekkel való hűséges bánásmóddal mi kiérdemelhetnénk azt, hogy a mennyei kincseknek a birtokába jussunk. Ez kegyelemből adatik, viszont hogyha hű vagyok a kevésen, és azt tényleg visszaadom az atyának, akié, akkor ő azt ígéri, hogy sokra fog bízni engem, sokat fog rám bízni. Hogyha nem vagyok hű a kevésen, akkor mondjam ki kerekperec, hogy tolvaj vagyok, cinkosa vagyok az ördögnek, a sátánnak a lopását folytatom, és akkor nem adatik nekem a sok. Olyan jó lenne, hogyha ezt komolyan a szívünkbe vésnénk, és nem játszanánk el az üdvösségünket. Nem játszanánk el azt a mennyei kincset, amit pedig bizonyosan nekünk adna az, aki az ígéretet tette. Másodszor azt mondja az Úr Jézus, hogy ha azért a hamis mammonon hívek nem voltatok, kibízná rátok az igazi kincset. Tehát megértettük azt, hogy miért hamis a kincs, azért, mert a sátán ellopta. Azt is megértettük, hogy mi az igazi kincs, az az igazi kincs, amit oda átkapunk, mert azt nem lopta el a sátán, ahhoz nem fér hozzá. Aki a hamis mammonon nem hű, az cinkosa lesz a tolvajnak, az orgazdának nevezhető, Isten rendőrnek is tökéletes, és ennek is utána jár, és bárkin számon tudja kérni. De előttünk adatott, nekünk adatott egy ennél sokkal jobb lehetőség az, hogy legyünk hűségesek a hamis mammonon. És még egy dolgot elmond az Úr erről a hamis mammonról, következőképpen szól, hogy ha másén hívek nem voltatok, ki adja oda néktek, ami a tiétek. Ez valahol ugyanaz a gondolat, megértettük már, hogy milyen másén kellene nekünk hűnek lenni. Hát Istené az, amivel mi sáfárkodni vagyunk kötelesek hűségesen. Csak ez azért nehéz, mert általában azt gondolja az ember, hogy az az enyém, amit én kerestem. Annak én vagyok a gazdája. Mindenki így gondolkodik, hogy ami az én javam, azt én szereztem magamnak a magam erejével. Pedig ez nem így van. Jézus Krisztusnak a tanítása egyértelműen aláhúzza, hogy még a keresményem is Istené. A teremtő jogán és annak a jogán, hogy még az erőt is, a bölcsességet is, a lehetőséget is ő ajándékozza nekem arra, hogy meglegyen nekem az, amin van. Származására nézve minden dolog, minden jó az Úré. Akkor is az övé, hogyha közben a sátán ellopta azt. Amit én a kezembe kapok az életemben, az másé. Azért kell rajta hűnek lennem, mert Istentől kapott jó az. Neki kell szentelnem, az ő dicsőségére kell forgatnom azokat. Nem csak a pénzemről van itt szó, hanem lehet szó mondjuk a gyermekről. Istennek nevelem a gyermekemet, mert a gyermek isteni. Nem magamnak nevelem fel a gyermekemet, vagy a gyermekeimet, mert akkor ellopom Istentől. A gyermek is másé, a pénz is másé, minden Istené. Az eddigiekből az következik, hogyha hű vagyok a másén, akkor majd a magamét odaát meg fogom kapni. A magamé pedig az isteni jutalom. Az majd odaát sok lesz, és nem lesz hamis, nem lesz lopott kincs, hanem igazi kincs lesz, és jogosan lesz az enyém. Azt gondolom, hogy száraznak tűnik, ami eddig elhangzott, de hogyha jól belegondolunk ebben, egy nagyon nagy öröm üzenet van, az, hogy megkapjuk, ami a miénk. szoktunk-e belegondolni abba, hogy ez milyen óriási dolgot jelent? Ez azt jelenti, hogy a mi mennyei javaink már megvannak. Megvannak teremtve és várnak ránk. Ezt nem kell majd nekünk kigazdálkodni, nem kell nekünk megspórolni. Ez nem úgy van, mint a tervgazdálkozás, hogy valami majd vagy meg lesz, vagy nem lesz meg, vagy elértéktelenedik. Ez megvan oda át. Erre mondja azt az Úr Jézus, hogy ami a tiétek, azt meg fogjátok kapni. Az oda át már vár ti rátok. Ne játsszuk el. Miért ne játsszuk el? Azért, mert, és itt jön ez a kép, amit az Úr Jézus a két úrnak való szolgálat képtelenségéről mondott. Van egy aranyszabály az evilági és a túlvilági kincseket illetően. Elméletileg mindannyian tudjuk ezt az aranyszabályt, gyakorlatilag kevesen és ritkán törődünk vele, én magam is. Ez pedig így hangzik ez az aranyszabály, hogy senki nem szolgálhat két úrnak, egy szolga sem. Mi erre azt szoktuk mondani, azt szoktuk kérdezni, hogy hát már miért ne szolgálhatna. Ismerek olyan embert, aki napközben tisztviselő egy bankban, délután esténként pedig egy bárban zenél. Még keres másodállásban, lehet mondani, hogy két úrnak szolgál. A zenének is, meg a banknak is. Miért ne tehetne az ember szabad idejében azt, amit akar? Rengeteg olyan könyvelő van, vagy autószerelő van, vagy tudom is én milyen foglalkozású ember van, aki a szabad idejében sportol. Ezt teszi az egész világ. Hát miért lehetetlen? Vagy lehetséges az, hogy az Úr Jézus valami mást ért ez alatt? Miért nem szolgálhatunk két úrnak? Az Úr Jézus egy különös szót használ, amikor erről a dologról beszél, amikor a szolgálatról beszél. A görög szövegben egy olyan szó áll a Szentírásban, ami egy házi szolgát jelent. Egy olyan szolgát, akit a legaljasabb, legnehezebb, legmegvetettebb munkák közül kiemeltek a gazdájának a személyes szolgálatára, aki egy házban lakott az urával, személyes teendőket látott el a gazdája körül. Ezért hívták úgy, hogy házi rabszolga. Jézus ezt a kifejezést használja, amikor a szolgálatról szól. Ennek a házi szolgának viszont nem volt egyetlen egy perc szabad ideje sem, amiatt, hogy személyes szolgálatra rendelték. Jó körülmények között lakott tehát, nem úgy robotolt, mint a mezőn, vagy bányában, vagy bárhol dolgozó rabszolgák, hanem urával egy fedél alatt élt, azt ette, amit a gazdája evett, de nem volt neki szabad ideje egy percnyi sem. Bármikor hívathatta őt az ura, és akkor ő neki ott meg kellett jelennie. Nincs magán ideje az ilyen rabszolgának. Lehetetlen fizikai képtelenség lett volna az, hogy ő egy másik úrnak szolgáljon, mert nem lett volna rá idő. Erről beszél Jézus, az ilyen szolgálatról beszél. Minden egyes keresztény ember Isten személye körüli szent szolgálatra van rendelve. Ezt jelenti az Úr Jézus szavai szerint a kereszténység. 24 órás, naponta, hetente 7 napos szolgálat, évente 365 napos szolgálat az Úr szolgájának lenni. Másra nincs idő. Képzeljük el, amint erről prédikál az Úr Jézus, és ezt hallják a körülötte lévők. Kik is azok, akik hallják? Minden apostol hallja. Ott van közöttük Júdás. Júdásról tudjuk azt, hogy ő kezelte az első gyülekezetnek a kis házi kasszáját. Ő volt az első egyház pénztárnok, és ebből a pénzből bizony Júdás időnként lopkodott. Képzeljük el, hogy ő mit érezhetett akkor, amikor ezt hallotta Jézustól. Nem neki mondja Jézus, egyszerűen Júdás csak hallja, hogy ez Jézus tanítása. Csak elmondja azt, hogy aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha azért a hamis mammonon hívek nem voltatok, kibízna reátok az igazi kincset. És ha másén hívek nem vagytok, ki adja oda néktek, ami a tiétek. Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak. Gondoljunk bele, hogy Júdás, az első egyház kassa, megcsapolója, mit érezhetett, amikor ezeket hallotta. Mintha azt mondta volna neki Jézus, hogy vigyázz, Júdás, mert hogyha hűtlenkedsz a földi pénzügyeken, arra rámehet az apostolságod. Júdás nem engedett Jézus intésének, ráment az apostolsága. Hogyha nem vagy hű a kevésen, a hamis mammonon, az idegenén, akkor baj lesz oda át. Ezért nem lehet elégszer elmondani, testvérek, azt, hogy az egyház ügyeinek, az egyház pénzügyeinek minden szinten elképzelhetetlenül tisztának kell lennie. Nagyon fontos ez az Úr Jézus szemében. Isten színe előtt van az újszegedi gyülekezet minden pénzügye is, hogy más nem mondjak. Bárki bármikor megnézheti. Olyan jó, hogyha nincs eltitkolni valónk a pénzügyeinket illetően sem, mert nem játszunk az üdvösségünkkel. Hadd legyen erre Júdás személye intő példa. Aztán nem csak az apostolok hallgathatták Jézusnak a prédikációját és tanítását, hanem sok vámszedő és bűnös is ott volt körülötte, hallották a farizeusok is, akik ott álltak, akik akkor megtudták, hogy mi a kereszténység, micsoda is a Jézus követése a pénzügyek felől megközelítve. Ezeket mind Jézus egy megszentelődő életre akarta vezetni. Annyira elszomorító, amikor sokaktól hallom és néha látom is, hogy az egyháznak pénzügyileg ilyen félmegoldásokat javasolnak, amiről az embernek a lelkiismerete, meg a jogérzéke, vagy nem tudom micsodája azt súgja, hogy ezt nem kellene megtenni. Nem egészen tiszta ügyeket, ilyenkor nekem a hideg futkos a hátamon. Azoknak a vámszedőknek, bűnösöknek, akik egykor Jézus mellett álltak, és akik között én is ott állok, és mi is ott állunk, nagyon komolyan kellene venni ezt a tanítást a pénzről. Az a kérdés, kedves testvérek, hogy most miután hallottuk ezt a tanítást, mit fogunk tenni? Hogyan leszünk ezután, hogyha erről a helyről kimegyünk? Mi történik velünk, mi történik a pénztárcánkkal, az időnkkel, a javainkkal a ránk következő héten? Igaz, hogy nem ennek van itt az ideje, de majd jövő év elején például hogyan készítjük el az adóbevallásunkat? Vagy hátralevő életünkben hogyan gazdálkodunk? Kinek szenteljük azt, amiről hallottuk most többször is, a teremtés jogán mind az Úré? Egyszer egy idős presbiterről hallottam, és ezzel be is fogom fejezni, akit megkérdezett egy ismerőse, miután az Isten tisztelet végeztével elindult hazafelé a templomból, hogy na mi van, öreg, vége van az Isten tiszteletnek? És azt mondta erre az idős presbiter atyafi, hogy nem, az most kezdődik. Amit kaptam az ígéből, azt megtenni. Megtesszük-e, mi életre váltjuk-e? Legyünk, lehetünk, és ezért legyünk így Istennek a munkásai. Igyekezzünk arra a sokra, arra az igazi kincsre, ami bizonyosan megvan, amit Jézus bizonyosan ígér nekünk, ami igazán miénk lehet, és szolgáljuk az igazi urat, az igazi gazdát a tolvaj helyett. Ámen. Istenünk, köszönjük neked azt, hogy a te beszédedet, a te tanításodat felettébb való egyenességben és tisztaságban adod nekünk, hogy egyértelműen és világosan beszélsz nekünk a pénzügyeinkről is. Köszönjük neked azt, Urunk, hogy ha fáj az, amit hallottunk, mert a te színed előtt állva az Isten szerint való megszomorodásban üdvösségre való megtérés lehet ebből a mi javunkra. Kérünk, hogy ezért és így munkálkodj mindannyiunknak a szívében, hogy valóban a magunk javát keressük. Ne azt a jót, amiről mi a magunk eszével azt gondolnánk, hogy jó, hanem amiről te mondod, amiről a te ígéd mondja, hogy az jó. Valljuk azt, Istenünk, hogy a mi szívünk úgy megtéved, hogy a gonosz dolgokat, a lopott dolgokat is képesebb vagyunk jónak mondani, és kívánatosnak mondani, és használni azokat. Ha le nem levelezne bennünket a te ígéd, és nem csak minket, hanem mindent, ami körülvesz bennünket, akkor a rosszat választanánk és tévelyegnénk. Arra rámehetne egész életünk, és rámehetne a nekünk eltett jó is. Bocsáss meg, Urunk, hogyha eddig így, ilyen rosszul választottunk volna. Köszönjük neked azt, Jézus Krisztus, hogy a meghallott íge old és kötöz, hogy bűnvallás után megtisztultan mehetünk haza, mert erre is te tettél ígéretet, hogyha valaki megvallja vétkeit előtted, hű és igaz vagy, hogy megtisztíts. Bocsásd meg, Urunk, ami zavaros pénzügyeinket. Bocsásd meg, ha csak azt állítanánk, hogy a szívünk a tiéd, de a pénztárcánk az nem. Köszönjük, hogy te nem csak rámutatsz hiányosságainkra, hanem lelkeddel, kegyelmeddel pótolod is mindazt, ami belőlünk hiányzik. Legyen áldott a te neved azért, mert megállhattunk a színed előtt, megszólíthattunk téged, és még inkább áldunk téged azért, hogyha a te megszólító szavad elérhetett bennünket egészen belül a szívünk mélyén. Kérünk téged, hogy őrizd meg bennünket, és őrizd meg a te tanításodat mi bennünk, hogy igazán a te dicsőségedre tudjunk élni. Jézus Krisztus nevéért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, szeplőtelenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Kevés hirdetni való és rendkívüli dolog, hála Istennek, nincsen benne. Heti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk hétfőn 18 óra 30 perctől ifjúsági óra, kedden 9:30-tól kismamakör, szintén kedden este 18 órától pedig bibliaóra lesz, szombaton 18 órától imaórát tartunk, hogyha az Úr megtartja életünket. Ő legyen a gyülekezetünk őriző és megáldó pásztora. Záró énekül a 252. dicséretünk első 4 versét énekeljük el, majd a himnuszt. 252. dicséretünk első verse így kezdődik: mennyei seregek, boldog tiszta lelkek. Békesség.